Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén a 236. dicséretünk első versét énekeljük. A 236. dicséretünk így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. Énekeljük tovább ezt a szép hitvalló énekünket, helyünket elfoglalva. Énekeljük a további verseit a 236. dicséretünknek. A második vers így kezdődik: hogyha a városnak, avagy háznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található az Apostolok Cselekedetei könyvének 9. fejezetében, az első 15 versben eképpen. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen elment a főpaphoz. Kért őtől a leveleket Damaszkuszba a zsidagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, történt, hogy közelgett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fénysugározta őt körül a mennyből. És ő leesve a földre hallott szózatot, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki: kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkelt azonban Saul a földről, de mikor felnyitotta a szemét, senkit sem látott, azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba. És 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, és mondta annak: az Úr látásban. Anániás, azt pedig mondta: ím hol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta neki: kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saul nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik. És látta Saul látásban, hogy egy Anániás nevű férfi bement hozzá, és kezét rávetette, hogy lásson. Felelt pedig Anániás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mind sok bosszúsággal illette a te szenteidet Jeruzsálembe. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig neki az Úr: eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük a hívó szót, amely a harangban felcsendült, de amely a szívünkben is felcsendülhetett, hiszen te vagy az, aki elhoztál bennünket, hisszük. Köszönjük, hogy nem csak most hívsz, nem csak ide hívtál, hanem egészen közel magadhoz hívsz. A világ kezdetétől annak mind végéig, kivétel nélkül minden népből, minden nyelvből, mindenhonnan hívsz magadnak egy kiválasztott gyülekezetet. Köszönjük, hogy hitáltal, abban a bizonyosságban lehetünk, hogy mi is tagja vagyunk a te elhívásodnak. Légy áldott, Úrunk, hogy te ajándékozod a hitet, igéd és szent lelked munkája által. Kérjük most is, hogy erősíts bennünket, hogy miközben a világnak rostája jár, érettünk is hangzik a szó, hogy imádkoztál értünk, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk. Köszönjük neked, hogy kedves mindaz te előtted, aki keresi a te orcádat. Kedves mindaz te előtted, legyen bármilyen népből, aki féli a te nevedet, és igazat kíván cselekedni. Köszönjük, hogy nem személyválogató Isten vagy, hanem kegyelmes Úr. És édesatyánk, hadd könyörögjünk most azért, hogy tisztíts meg bennünket. Tisztogasd meg szívünket, hogy tisztaságodat lássuk lélekben és igazságban. És hogy ez a mostani összegyülekezésünk ne csak a mi tápláltatásunknak legyen ideje, hanem lehessen a te tiszteletednek ideje is. Így könyörgünk, hogy áldj meg bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetése készülve a 246. dicséretünknek az első versét énekeljük. 246. dicséretünk első verse így kezdődik. Adj Úristen nekünk szent lelket! Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből a 3. fejezet elsőtől a 11. versig terjedő szakaszból olvasom. Továbbá, atyám fiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, ti néktek pedig bátorságos. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől. Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Jó lehet, én nekem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidóból való zsidó, törvény tekintetében farizeus. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. S találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Pál apostolra mi magunk úgy gondolunk, úgy hiszem sokszor, hogy Istennek egy olyan szentje volt, aki nagyon is a mélyére jutott a keresztény élet titkainak, és azáltal, hogy különös dolgokra hívta el őt az Isten, ugye olvastuk az apostolok cselekedetei könyvében, hogy arra választotta el Isten, hogy ő választott edényként hordozza a nevét, hogy szenvedéseket ismerjen meg Jézus Krisztus nevéért. Valahogy így ismerjük Pált, hogy a kereszténység mélységeit, magasságait megélhette ő. És ez a mostani ige részünk több módon beszél nekünk arról, hogy mi is az, amit ő leszűrt, hogy fontos, hogy központi jelentőségű, hogy szinte naponként megtámadtatik, amivel hadakoznia kell. Ő maga ilyen kulcsszavakat használ, hogy kárnak ítéltem valamit, mert nyereséget nyertem. Kárnak ítéltem, mert nyereséget nyertem. Pál apostol arról beszél, hogy addig, amíg ő Saul volt, amíg nem találkozott Jézussal, addig egyetlen egy célja volt, így fogalmazza ezt meg, hogy testben bizakodtam. Nagyon sokra tartotta önön származását, sokra tartotta farizeus voltát, sokra tartotta azt, hogy ő nem pusztán egyszerű farizeus, hanem ha létezik ilyen, a legzsidóbb zsidó. Ő fedhetetlen ember, nagyszerű tudással rendelkező írástudó. És mindez az, hogy ő Isten népéhez tartozó, körülmetélt zsidó ember, mindez számára azt jelentette, hogy senki őt el nem szakíthatja ebből a szövetségből. Sőt, ha az Isten rátekint, akkor bizonyára kedves előtte, amit ő tesz, hogy üldözi ezt a holmi Jézus követőit. De amikor Jézussal találkozott, akkor lehult a szeméről a lepel, lehult a pikkely, és meg kellett látnia, hogy az eddigi életét arra építette, amit ő tett, és aki ő maga. Hogy minden, ami az Isten előtti kedvességben, az ő gondolataiban ott volt, az hozzá kötődött. Ő volt az, aki munkálta, ő volt az, aki cselekedte, hogy kedves legyen az Isten előtt. Addig, amíg Jézussal nem találkozott, elmondja, hogy más értékrendje volt. Hogy mást tartott nyereségnek. Mást tartott olyannak, ami javára válik. Azt mondta, hogy érték és lényeges, és amikor Jézussal találkozik, akkor egy csapásra szerte foszlik ez az egész is, mint a pejva. Azt mondja, hogy kár és szemét. Eldobásra méltó. Aminek addig örült, hogy sikeresen végrehajtott mondjuk egy expedíciót, kiirtotta a keresztényeket egy városból, hogy fogságra vihette őket, hogy sok-sok fájdalmat okozott, ez azt követően, hogy Jézus megismeri, ezek a sikerek egyszeribe fájdalmas emlékekké válnak. Mert amikor kárról van szó, akkor az nem csak annyit jelent, hogy hiába valóság, hogy kidobandó, hanem jól tudjuk, hogy ha egy autóba kár esik, ha kár eset történik, akkor az azt jelenti, hogy kevesebbé lesz. Az azt jelenti, hogy nem olyan használhatóságú, mint a kár eset előtt. Hogy nem többé lett, hanem kevesebb lett. Hogy nem jobbá lett, hanem éppen rosszabb állapotba került. És ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ritkán jut az ember eszébe, hogy ha azt teljesítem, ami a testem kívánsága, ha azt teljesítem, hogy testben járok, ahogy a Biblia fogalmaz, ha azt teszem, amit a szívem szerint szándékozok, akkor nem nyerni fogok vele, hanem veszíteni. Nagyon különös ez, és ritkán jut az embernek az eszébe. Mi olyanok vagyunk, hogy nyerni akarunk. Gazdagodni akarunk. Hogy nem szeretünk veszíteni. Többek akarunk lenni. Hogy vágyunk arra, hogy többként jöjjünk ki egy-egy helyzetből, hogy győzzünk, hogy nyerjünk időt, nyerjünk pénzt, hogy nyerjünk boldogságot, örömet, elismerést, jó jegyet, előmenetelt, és lehetne sorolni. És hogyha az ember testből cselekszik, akkor mégis, bár ezeket megnyerheti, mégis kevesebbé lesz. Az ember azt éli meg, hogy győztem, mert jól megmondtam a munkatársamnak, amit gondolok. Jól oda mondtam neki, mégis mit képzel ez magáról. Az ember azt gondolja, hogy előrébb vagyok, hogyha a másikat bemocskolom. Hogy engem fognak előléptetni, ha én titkokat kiadok a másikról. Az ember azt gondolja, hogy időt nyerek, hogyha hitegetek mást. Hogyha elhitetem azzal, hogy húzzuk ki a határidőt, akkor nyerek időt. Meg időt nyerek azzal is, hogyha sikerül rávenni mondjuk a gyermekeimet, hogy hagyjanak békén. Nyerek vele. Aztán úgy érezzük, hogy igen, boldogság, hogyha véghez vihetem, ha célt érek, abban, amit vágyok, akár úgy is, hogy átgázoltam a másik erőtlen ellenállásán, vagy akár a csendes egyetnemértésén. Észre se vesszük, mindezen átlépünk, hogy megszerezzük a boldogságunkat. Aztán úgy gondoljuk, hogy bizalmat nyerek, ha bizalmaskodom. Bizalmat nyerek, meg fognak bízni bennem, ha bizalmaskodom. Ügyes vagyok akkor, hogyha észrevétlenül vagy éppen sikeresen, tulajdonommá tudok tenni apróbb vagy éppen nagyobb tárgyakat, tudást, pénzt, vagy ahogy az elmúlt héten történt, zöldséget, hogy ügyes vagyok, hogyha amire szükségem van, de nem az enyém, ami másé, ami a cégé, ami a szomszédomé, a munkatársamé, egyszerűen ami a másé, azt ügyesen magamhoz tudom venni. És mindezek olyanok, amikre az ember tényleg úgy tekint, hogy hát ügyeskedni kell, hogy az ember érvényesüljön, hogy előrébb jussunk. Hát szemesnek áll a világ. Saul is valami ilyesmit gondolt, csak ő más vonalon törekedett. Az, hogy ő a törvény megtartásából törekedett, ez attól még ugyanez a gondolat. A maga akaratát véghez vinni. És ha ez sikerül, ha terveim szerint járhatok el, akkor nyert ügyem van. De ez a Saul találkozott Jézussal. És kiderül, hogy mindaz, ami addig nyereség volt, az nem csupán annyi, hogy hiába valóság, hanem kár érte. Kiderül az, hogy Jézus nélkül kár okos dolgokat mondani, mert csak bántó. Kiderül, hogy Jézus nélkül kár megszerezni azt, amit akarok, mert az örömbe belevegyül az üröm. Mert nem lesz felhőtlen a boldogság. Mert az, amire vágyom azon keresztül, hogy teljesedjen az életem, kiderül, hogy pont az nem történik meg. Enyém lesz, de nem lesz vele felhőtlen öröm. Ha én szerzem magamnak, kár lesz érte. Ha Jézus nélkül teszek dolgokat, akkor csak bánni lehet később. Az ember utólag azt mondja, bár kértem volna, bár vártam volna, bár lett volna bizalmam, lett volna türelmem, bár teljes bizalommal várakoztam volna, míg az Isten szabadulást hoz, míg ő hozza, míg elhozza a jó és tökéletes ajándékát. Eszembe jutott egy fiatal hölgy, aki, amikor szóba került az Isten ügye, akkor azt mondta, engem nem így neveltek. Nem mondta nekem senki. És azt mondta, hogy kár, eltékozoltam az életemet. Kár az eddigi életem. Aztán eszembe jutott egy idős férfi, aki a barátjával együtt indult a hitben. És addig, amíg a barát megmaradt ragaszkodva az Istenhez, azokban a nehéz időkben, amikor csak hátratételt kapott, aki hitt, amikor a gyermekei megaláztatást kaptak, amikor őneki nehézségei támadtak abból, hogy az Isten nevét segítségül hívja, mégis 45 év találkozás után a másik, aki mindezeket fel nem tudta vállalni, azt kellett, hogy kimondja, hogy kár. Mert látta a másik életét, lehet, hogy harcos volt, lehet, hogy sok nehézségen kellett keresztül mennie, de hitbe megvarcolva Isten megáldotta az életét. És ott látta az ő barátját 45 év után a családja körében, ott látta boldogan az unokáival, a gyermekeivel, a dédunokáival. ott látta szaladgálni mindazt, aki kedves volt az ő barátja számára. És mindeközben ő ott volt magányosan, elhagyatva, elváltként a gyermekei szerte a világba. És azt kellett kimondania, kár, kár, 45 év kár. És még mindig te jártál jobban, aki lehet, hogy emberileg nem futottál be sikeres, nagyszerű életutat, nem lettél tudós ember, mint én, de mégis boldog vagy. Kár és szemét a Jézus nélküli, a hitből nem fakadó, és mindeközben nagy nyereség a Jézussal együtt töltött idő, a Jézussal együtt járt életút. Az emberi élet akkor kezd el teljesedni, amikor Jézussal találkozik. Addig csak múlhat az idő, azt követően már teljesedik. Pál odaszentelte az életét nem kis dologra, Isten tiszteletére. Úgy volt vele, hogy a törvényt teljesen be akarja tölteni. Azt mondhatnánk, hogy milyen nemes célt tűzött ki maga elé. És amikor Jézussal találkozik, akkor kiderül, hogy a kegyes teljesítmény is kár és szemét. Valami olyan, amit ki lehet vinni a szeméttelepre. Ki lehet dobni. Ami nem kell többé. Mert hát mi történt Pállal ezen a damaszkuszi úton? Abban a pillanatban, hogy Jézus fényességébe jut az élete, meglátja azt, hogy egy valami mindvégig hiányzott, bárhogyan is érte el az élete eredményeit, az pedig az elégedettség. Még most is a damaszkuszi úton is úgy látjuk, hogy lihegve az őrjöngéstől, fut és fut és fut egyik zsinagógából a másikra, mert nincs békessége. Igen, valahogy ez jár együtt azzal, amikor az ember a maga céljainak rendeli alá az életét, hogy nincs békesség, és hiába vannak sikerek, nincs megelégedettség se. És Pál azt mondja, hogy kár volt így. Mindez nem segített rajtam. Bármilyen hűséggel igyekeztem. Bármit tettem, megmaradt a szomjúság, megmaradt a magány, és megmaradt a terméketlenség érzete. Szomjúság, magány, terméketlenség. Jeremiás így fogalmazza ezt meg, olyan, mint a hang a fal pusztában. Nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Nem tudom, hogy minden hangafa úgy néze ki, aminek a képét én láttam, de az a kép, az úgy nézett ki, hogy egy kiaszott kopár, teljesen sivatagos tájon, ott állt magányosan egyetlen egy fa, és nem úgy nézett ki, mint a mi fáink, aminek az ágaiból újabb elágazások jönnek, aztán kisebbek, kisebbek, s levelek vannak a végén, hanem úgy nézett ki, hogy mint valami égbe kiáltó öt nagy csonk, ott voltak a törzsből elálló ágai, és semmi több. Egy darab ág, egy darab levél, semmi. Nem tudom, hogy így néze ki minden hangafa. De ez a kép, amiről Jeremiás beszél, ez teljesen beleillik ebbe a képbe. Pusztában, sivatagban van, nem látja, hogy jó következne, sovány és lakhatatlan földön van. És mire használja ezt a képet? Így mondja a 17. fejezet 5. versébe. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, és testébe helyezi erejét, és az Úrtól eltávozik a szíve. Átkozott az az ember, olyan, mint a hang a fa, aki önmagában bízik. De Jeremiás folytatja, azt mondja, de áldott a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsájtja a gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és száraz is esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Pál apostol Saul állapotába futva a damaszkuszi úton, arra kell, hogy rájöjjön Jézussal találkozva, hogy én egy átkozott hangafa élet vagyok. Teljesen kiszáradt, terméketlen, magányos, pedig azt hittem, hogy ez az élet, és nem is éltem még. Egy új fejezet kezdődik Pálnak az életébe ebben a találkozásban. Addig a korábbi fejezetet azt ő írta. Ő volt az író, ő volt a rendező. Minden részében, minden eresztékében ő volt. És az új fejezet elkezdődik, és innentől kezdve ennek a fejezetnek az írója, az, aki őt kiválasztotta, akinek választott edényévé lesz, Jézus Krisztus. És elkezdődik az, hogy Pál egy új életben kezd járni, és azt mondja, hogy ami eddig volt, amit én írtam, az egyszerűen hasonlíthatatlan. Az valami olyan, hogy oly léptékbe elmarad attól, amit Jézus adott, hogy még mind a mai napig úgy látom, hogy akkora a kontraszt, hogy kár és szemét, hogy nem éri meg Jézus nélkül élni, hogy nem éri meg Jézus nélkül járni. Nem jó. És nagy nyereség vele lenni. Azt mondja, hogy most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Hát mi ez az ismeret? Mi az, ami ott történik a damaszkuszi úton, amire eljuttatja őt Jézus? Amire nézve ennyire megváltozik az élet felfogása. Az ismeret két személyi találkozásából eredő tapasztalat. A damaszkuszi úton Pál megértette az evangéliumnak az üzenetét. Azzal, hogy két személy, Jézus és Saul összetalálkozott, ebből a találkozásból egy nagyon markáns tapasztalatot értett meg. Azt, hogy őt, aki Krisztus ellensége volt, Krisztus mégis magáévá, Isten gyermekévé tette. És azt értette meg, hogy ha őt, aki teljesen méltatlanul, emberi szinten semmit sem felmutatva az Isten rendje szerint, semmit nem tudott adni, ha őt Jézus mégis gyermekévé tette az Istennek, akkor nincsen veszett ember. Akkor nincsen reménytelen eset. Akkor a kegyelem bárkit meg tud ragadni. Akkor a kegyelem olyan erős, hogy annak nem lehet ellenállni. Akkor a kegyelem olyan hatalmas, hogy lehet reménye minden embernek. Mi sokszor úgy képzeljük el a kegyelmet, hogy valami gyenge dolog. Valaki így fogalmazta meg, hogy a kegyelem az a szeretetnek egy megnyilvánulása, és azt mondta el, hogy van olyan szeretet, ami valakire feltekint, ezt hívjuk úgy, hogy tisztelet. Van olyan szeretet, ami a magához hasonlót keresi, ezt hívjuk úgy, hogy vonzalom. És van olyan szeretet, ami lehajlik valakihez, ezt hívjuk úgy, hogy kegyelem. Szeretet, amely lehajlik valakihez. És sokszor úgy gondoljuk el, hogy a kegyelem azzal a képpel fejezhető ki a legjobban, hogy a jó pásztor a nyomorúságba, a szakadék fölött, a bokor fölött fennakadó juhért lemegy, és fölveszi, kimenti, és a nyakába veszi. Sokszor így képzeljük el a kegyelmet, hogy tele van gyengétséggel, tele van kedvességgel, tele van szeretettel. És sokszor nem is megyünk ezen túl, és a jó pásztort látjuk magunk előtt tovább, ahogyan bekötözi a sebet, ahogyan kitisztogatja a báránynak a bundáját, ahogyan őrzi és óvja a továbbiakban. Igen, ez is a kegyelem. De ha jól végig gondoljuk, akkor Sault nem így látjuk, hogy a kegyelemnek ezen vonásait érzékelni elsőrendben. A damaszkuszi úton vágtat a lován, és egyszer csak Jézus megjelenik, ez lesz a kegyelem, és ez a kegyelem őt a porba sújtja. Nem a gyengéd vonása látszik a kegyelemnek, hanem a határozottsága. Jézus vele kapcsolatban, Saullal kapcsolatban azt kellett, hogy tegye, hogy összetörje Saul minden önigazultságát, minden magával való teljességét. A kegyelem vele szemben úgy kellett, hogy munkálkodjon, hogy egészen összetörje ezt a Sault, hogy újjá lehessen. Jézus Krisztusnak a kegyelme Saullal kapcsolatban az volt, hogy megmutatta a szentségét oly módon, ahogyan ember megláthatja azt. Megmutatta úgy, hogy még éppen ne kelljen elpusztulnia, csak belevakult. Megmutatta a hatalmát úgy, hogy még éppen ne kelljen meghalnia, de lássa meg, érzékelje, ki az, akit ő üldöz, ki az, akit ő gyűlöl. A kegyelmet ennek a Saulnak úgy kellett felmutatni, hogy lássa az erejét Jézusnak, lássa meg a hatalmát, a szentségét, a nagyságát, hogy kiderüljön, hogy az, amit én törvényként gondoltam betartani, az nagyon nem ér fel ahhoz a szentséghez, ami a mennyben van, ami az Isten mércéje. Hamis képzetünk az, hogy az Isten pátyolgató szeretettel van irántunk. Ez a hamis képzet, ez ma annyira elterjedt, hogy ma a gyerekeket is úgy nevelik, hogy a szeretet nevében mindent rájuk hagynak. De nem ez a szeretet. A szeretet nem ilyen. Isten kegyelme, szeretete sokkal igazabb, sokkal józanabb, sokkal inkább olyan, ami az embert tényleg meggyőző módon nem csak porba kényszeríti, de valóságos hódolatra indítja. Igaz szeretet az Istené. Sokkal tartalmasabb, sokkal megfoghatóbb, mint ahogy mi azt sok esetben elgondoljuk. Az ő kegyelmében meg kell halnia a hiúságnak, meg kell halnia a gőgnek, meg kell halnia az öntörvényűségnek, a hamis képzeteknek, a hamis vallásoknak. Csak egy aprócska megjegyzés, sokszor mondják a keresztényekre, hogy nem toleránsak. Hogy lehet azt mondani, hogy csak Jézus az út az atyához? Pálnak ez nem volt kérdés. Azért nem volt kérdés, mert aki látja, aki megtapasztalta, hogy Jézus szent, hogy az Isten törvénye az sokkal több, mint amit mi elgondolunk. Aki megtapasztalja az Istennek hatalmát, az pontosan tudja, hogy nincs más út. Pál apostol azt mondja el, hogy kár volt, minden kár volt, amit függetlenül éltem Jézustól. És a kegyelem az az, hogy ez a szív, ami Pálé volt, ez az ellenséges szív, ez a nélküle tervező, élő, gondolkodó szív, ez azt mondja ki, hogy oly kincset találtam Jézusban, hogy nem akarok nélküle élni. Hogy minden más, minden kár, minden kevés, nincsen alternatíva Jézus mellett, mert az Isten fiával találkoztam benne. Istennek van fia, Jézus Krisztus, ő maga Isten, eljött erre a földre, emberré lett, és aki csak találkozik vele, az megértheti, nincs más út az atyához, csak is ő általa. Van egy természettudós, egy neves biológus ember, aki a pályafutását nem keresztény vonalon kezdte, hanem az evolúcióban hitt, és keresztény hitre jutott idővel. És amikor megkérdezték tőle, hogy miért keresztény, akkor két dolgot említett meg. Az egyik az az, hogy mint természettudós ő tényekkel számol. És az a tény, hogy Jézus föltámadta a halálból, ezzel nincs mit tenni. Ezt nem lehet letagadni, ez élő valóság, ez megtörtént eset. És ezáltal teljes mértékben megbizonyosodott afelől, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát, Isten fia. Ez volt az első döntő pont, amikor elindult a szíve Jézus felé. És a másik pedig az volt, ő maga így fogalmazta, hogy senki nem ígért olyan személyes kapcsolatot az Istennel, mint Jézus. És ha ő az Isten fia, ha neki hatalmában állt a bűnöket megbocsátani, ami elválaszt az Istentől, akkor úgy voltam vele, ha ő Isten gyermekévé tud tenni, akkor én ezt kérem, vágyom és akarom. És így fogalmazta, hogy ezért vagyok hívő keresztény. Mert Jézus meg tudja bocsátani a bűnöket, és senki más nincs ilyen. Pál apostol itt a Filippi levélben pontosan ugyanerről beszél, hogy Jézus egyedül álló kincs. Nincs is hasonló hozzá. És azt mondja, hogy azért kísértés az van. Ezt mindannyian észleljük is. Ő maga így fogalmazza ezt meg, hogy kísértésem az, hogy 9. vers, találtassam ő bennem, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusba való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Azt mondja, a kísértésem az, hogy kimozduljak abból, hogy Jézusban bízom. Hogy Jézusra bíztam az életemet. Kísértésem az, hogy azt kérjem az Istentől, bocsáss meg, Uram, legközelebb jobban csinálom. Ez a legnagyobb kísértése az embernek. Legközelebb jobban csinálom. Mert abban a pillanatban, hogy ezt gondoljuk, ezzel azt is gondoljuk, hogy majd én, majd az erőmből, majd én megteszem. Saját igazságom. Pál pedig azt mondja, azt kívánom, hogy találtassam úgy, hogy nincs saját igazságom, nincs. Lássa meg minden ember, és vegye tudomásul mindenki, hogy én többet erre nem is gondolok. Egész eddig életemben erre törekedtem, hogy saját igazságom legyen, és rá kellett jönnöm, hogy nem értem el, amit akartam. És azóta meg úgy vagyok, hogy nincs saját igazságom. Kár volna feladni ezt a szabadságot. És Pál apostol ezzel, hogy azt mondja, hogy kívánom azt, hogy Krisztusban találtassam, ezzel azt mondja ki, hogy Jézus Krisztus szentsége oly magas léptékű, hogy nincsen más esélyem és bizodalmam, mint az, hogy úgy bízom rá magamat Jézus kezére, hogy ha majd az Isten színe előtt állok, akkor ő lesz az, aki rám adja a fehér ruhát. Ha majd az Isten színe előtt állok, akkor majd ő, Jézus lesz az, aki szót emel értem. Ő benne bízom. És azért ennél többet is mond, nem csak az ottanra nézve bízom benne, hanem azt mondja, amíg élek, itt a testben, az Isten fiában való hitben élek. Hogy akár élek, akár meghalok, az Úrnak élek, és az Úrnak halok meg. Azt mondja ki, hogy minden bizalmam nem csak az eljövendőre nézve, hanem a mostanra nézve is belévetem. És mi a mi harcunk? Pállal együtt ugyanez. Ennyi. Hogy bízom benned, Uram Jézus. Benned egyedül. Ennyi csak a keresztény élet harca. Egy életen keresztül Jézusban bízni, és újra, amikor bennünk feltámad a vágy, hogy a magunk erejéből törekedjünk, akkor ezzel szemben igen, hadakozni kell. Nem. Mert ebből csak károm származik, ebből csak szemét lesz. Krisztus az, akivel győzni tudok. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Minden kegyelemnek Istene, édesatyánk Jézus Krisztusban. Áldunk és magasztalunk téged a te kegyelmedért. Áldunk azért a kegyelemért, amit nekünk adtál, velünk közöltél. Légy áldott azért, hogy telve vagy gyengéd szeretettel a tiéd iránt, de telve vagy azzal a mélységes bölcsességgel is, hogy össze tudod törni az emberi szív gőgjét, önigazultságát, mindazt, ami elválaszt te tőled. Urunk, olyan nagyszerű, ahogy elgondoltad, hogy az ember szabadsága abban áll, hogy Jézus Krisztusban bízik. És úgy igaz, hogy egészen addig, amíg ez nincs, addig olyan igaz, hogy hangafa életű az ember. Ott áll magányosan, terméketlenül, szomjúhozón. Urunk, mi magunk is, amikor a bizalmunk vankadni kezd, amikor kivonunk a te fennhatóságod alól, aggódásra okot adó terheket, gondokat, akkor mindig elkezdődik az, hogy elsivárosodik az életünk. Köszönjük, hogy jössz. Köszönjük, hogy éltető víz a szavad, éltető víz a jelenléted, és minden forrásaink te belőled fakadhatnak fel. Urunk, köszönjük azt, hogy kérhetjük tőled nem csak a bűnbocsánatot, hanem kérhetjük tőled a te segítségedet, a te jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak azért mutatod meg a hatalmadat, hogy ismerjünk téged, hanem ezzel a hatalmaddal szüntelenül mellettünk állsz. Köszönjük, hogy jöhetünk a kegyelem királyi trónusához, ahol segítséget találhatunk, amikor segítségre van szükségünk. Urunk, hozzuk eléd a betegeinket, a meggyötört lelkűeket. Hozzuk eléd a mélységes sóvárgással szomjúhozóakat. Hozzuk eléd azokat, akik a szeretetben hiányt szenvednek. Hozzuk eléd a bölcsességben hiány szenvedőket, a békességben hiány szenvedőket. Urunk, kérünk, hogy könyörülj meg ezen a te népeden. És hozzuk eléd nemzetünket, országunkat. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 487. dicséretünk 4. versét keressük ki. 487. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Az igaz hitnek tüzét bennem Krisztusért éleszed. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. mostani alkalmunkkal párhuzamosan a kelenvölgyi templomban a templom belső megújulásának a hálaadó istentisztelete van, kanonika vizitációval egybekötve. Püspök úr és esperes úr jelenlétébe zajlik ez a hálaadó istentisztelet. Nagy örömünk lehet ez, hogy mi, akik itt vagyunk, ugyan tudhatunk róla, hogy hosszú munkálatoknak az egyik szakaszának végéhez értünk, hiszen komoly beázások voltak az ottani templomba, és megszépült, megújult most a belseje ennek a templomnak. Reméljük, hogy majd fotókat készítenek, és köszönjük mindazoknak, akik meghallották a múltkori hívásunkat, és segítségül voltak a takarításnál. Hirdetjük, hogy a tahi hetünk következő alkalma megszokott módon holnap indul. Holnap reggel 7:30-ra várjuk mind az ifjakat, a gimnazista hét következik, mind az ifjakat, mind pedig az autós szolgálatot végzőket. Kérem tisztelte, hogy akik itt vannak most és holnap érkeznek, hogy egy kis rövid megbeszélésre jöjjenek ide az úrasztalához majd. Tehát az időpont az 7:30 a tanácsteremben. A heti rendünkben hétközi alkalmunk szerdán 7:30 van itt a templomban a szerdai bibliaóra. Azt követően pedig a cserkészben van imaóra. Hirdetjük az egyház fenntartói járulék befizetésének a lehetőségét, a CD és kazetta szolgálatot. És felhívjuk a figyelmet, hogy ez év októberében gyülekezeti kirándulást szervezünk ismételten. Ez alkalommal Észak-Erdélybe készülünk menni. A pontos időpontja 2008. október 10-től 12-ig, péntek, szombat, vasárnap. Felvilágosításért a lelkészi hivatalba érdemes bejönni. Ott tudok adni ilyen szórólapot. Szomorú szívvel jelentjük a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük Szalai Józsefné testvérünket 65 éves korában, Sarga Gyula testvérünket 82 éves korában. Az Úr adjon vígasztalást a gyászoló családoknak. A tegnapi napon két pár kérte Isten áldását közös útjukra, Tóth Norbert és Fekete Ildikó, valamint Nyámádi István és Dedics Ilona. Isten tiszteletünk végén a 471. dicséretünket keressük ki, és a himnusz és az áldás vétel előtt énekeljük mind a négy versét, így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja alatt. 471. dicséret.
Thank you.
Az Úr áldását fogadjuk. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.